Hét. A találkozó. Albertnek másnap az volt az első szava, hogy jó lenne talán látogatást tenni a grófnál. Tegnap ugyan már kifejezte hálás köszönetét, de az ilyen nagy szívesség talán még egyszer is megérdemelni. Franz, ki valami félelemmel vegyes vonzalommal viseltetett Monte Cristo iránt, nem akarta magára hagyni vele barátját, és vele ment. Mindkettejüket a fogadó terembe vezették, 5 perc múlva belépett a gróf. A gróf úr, engedje meg, hogy ma még egyszer megismételjem hálás köszönetemet, amelyet tegnap talán csak tökéletlenül fejeztem ki. Higgy el, sohasem fogom elfeledni, milyen körülmények között jött segítségemre, és hogy félig meddig önnek köszönhetem az életemet. Kedves szomszéd, válaszolt mosolyogva Monte Cristo. Ön túlozni látszik, mert ha van valami megköszönni valója, úgy ez csupán az a 20 000 frank lehet, amit váltságdíjul kellett volna fizetnie, arra pedig kár egyetlen szót is vesztegetni. Hanem azt már engedje meg, hogy őszinte nagyra becsülésemnek adja kifejezést tegnapi felségesen nyugodt magaviseletéért. Láttam, hogy gonosz dologba keveredtem, és mivel asszony volt a dologban, azt hittem, párbajra kerül a sor, és meg akartam mutatni annak a banditának, hogyha tudnak is verekedni az egész világon, de nevetve csupán csak a franciák. Mivel azonban minden esetre teljesen le vagyok kötelezve önnek, a magam, a barátom és minden jó emberem nevében azt kérdezem öntől, nem lehetnék-e bármi tekintetben is szolgálatára valamikor, atyám, Monkerf gróf, spanyol eredetű és francia, és Spanyolországban egyaránt nagy befolyása van. Természetes dolog, hogy ő is velem együtt mindenkor és mindenben szolgálatára áll. Hát, megvallom önnek, Monkerf úr, hogy vártam ezt az ajánlatot, és jó szívvel is fogadom. Már el is határoztam, hogy nagy szívességre fogom felkérni. És pedig? Sohasem voltam még Párizsban. Nem ismerem a várost. Igazán? Szakította félbe Albert. Nem látta még Párizst? Hát, szinte hihetetlen. Hogyan élhet valaki Párizs nélkül? Pedig úgy van. Hanem most már én is úgy gondolkozom, mint ön, és azt vallom, hogy a szellemi világ fővárosát nem kerülhetem el tovább. Sőt, tovább megyek. Ezt a halaszthatatlan utat talán réges-régen megtettem volna már, ha akadt volna valaki, aki bevezet abba az ismeretlen világba, amelyről fogalmam sincs még. Önnek ne volna, önnek, kiáltott fel Albert. Köszönöm a bókot, hanem szó, ami szó, egyedüli érdemem az, hogy bármikor síkra szállhatok az önök Rothschildjával vagy Aguadójával, de mivel nem azért készülök Párizsba, hogy a bőrzén játszam, csak az említettem ok tartott vissza az utazástól. Az ön szíves ajánlata döntött. Ígérje meg, kedves Monkerf úr, a gróf különös mosolyjal kísérte ezt a szót, ígérje meg, hogyha Párizsba megyek, föltárja előttem annak a kapuit, hol én szakasztott olyan tájékozatlan vagyok, mint egy huron vagy egy kínai. Nagy gyönyörűségemre fog szolgálni, annál is inkább, kedves Franz, kíméljen meg a gúny nyilaitól, mert ma reggel kaptam Párizsból levelet, amelyben valami rendkívül tekintélyes, jó hírű házzal való összekötetésről van szó. A házasság igájával járó összekötetésről? Kérdezte kacagva Franz. Hát bizony olyan formán, vagy mi a csoda? Így tehát, gróf úr, ön engem Párizsban már, mint tekintélyes családfőt, talán már, mint boldog apát fog viszont látni. Ez minden esetre jól fog illeni komoly természetemhez, ugye? Azt azonban nem győzhetem eléggé ismételni, gróf úr, hogy én és az enyeim testestől lelkestül az önéi vagyunk. Megragadom az alkalmat, mert szavamra mondom önnek, csupán az hiányzott eddig, hogy régi terveimet meg nem valósítottam. Franz egy pillanatig sem kételkedett benne, hogy a gróf ugyanazokra a tervekre gondol, amelyekre vonatkozólag néhány szót már a szigeten is elejtett, és szerette volna leolvasni arcáról, vajon minő szándék vezeti Párizsba, hanem ennek az embernek a lelke mélyére pillantani nem volt könnyű dolog, különösen mikor az a tőle elválhatatlan mosolygás palástolta el minden gondolatát. Albert boldog volt, hogy Monte Cristót ő vezetheti be a társaságba. Ugye, gróf úr, nem csak olyan szeszélyes ötlet ez, amely útközben megkapja az embert, de ami futóhomokra építve az első fuvalatra összeomlik. Nem, becsületemre mondom, el akarok Párizsba menni, tehát kell mennem. És mikor? Mikor tér vissza ön? 2, legfeljebb 3 hét múlva már én is ott leszek. Állj miattam, ne siessen, 3 hónapot adok önnek, ez azt hiszem elég hosszú határidő. És 3 hónap múlva bekopogtat nálam? Ha akarja, megmondhatom a napot és az órát is, amelyben bátor leszek fölkeresni. Megjegyzem azonban, hogy bogaram a pontosság. Tessék meghatározni a napot és az órát, nekem is úgy volna kedvesebb. A gróf levette a tükör mellett függő fali naptárt, és órájára pillantott. Ma február 21-e van, és órám 10:30-et mutat. Legyen szíves tehát május 21-én délelőtt 10:30-kor várakozni rám. A reggeli már várni fogja. Hol lakik? A Helder utca 27 szám alatt. Legényszállása van, nem leszek terhére senki másnak. Atyám palotájában lakom, de teljesen elkülönített kis kerti házban. Helyes. Monte Cristo beleírta a jegyzőkönyvébe. Helder utca 27, május 21, délelőtt 10:30-kor. És most, szólt jegyzőkönyvét visszacsúsztatva zsebébe, legyen nyugodt, mert az óra mutatója sem lehet pontosabb, mint én. Találkozunk még elutazásom előtt? Attól függ, mikor utazik el. Holnap 5 órakor délután. Akkor kénytelen vagyok búcsút venni öntől, dolgom van még Nápolyban, és csak vasárnap reggel, legkorábban szombat estére térhetek vissza. Ön is elutazik, báró úr? Kérdezte Franztól. Én is. Haza? Nem, Velencébe. 1-2 esztendőt szeretnék még Olaszországban tölteni. Akkor hát alig, ha találkozunk Párizsban. Sajnálom, hogy nem részesülhetek ebben a szerencsében. Szerencsés utat mind kettejöknek, uraim, mondta, azután kezet nyújtva a fiatal embereknek. Franz most érintette meg először ennek az embernek a kezét, megborzongott, mert jéghidegnek találta, mint a halottakét. Még egyszer és utoljára, mondta Albert, becsület szavára ígérte, ugye? Helder utca 27, május 21-én délelőtt 10:30-kor. Május 21-én délelőtt 10:30-kor Helder utca 27, ismételte Monte Cristo. Erre még egyszer üdvözölte a grófot, eltávozott a két fiatalember. Bántja valami, Franz? Kérdezte odahaza Albert. Nagyon levertnek látom. Őszintén megvalva, én nagyon furcsának találom ezt a grófot, és ez a párizsi találkozó aggaszt egy kisé. A találkozó? Aggasztja. Ugyan hová gondol, édesem? Csak nem ment el az esze? Elmente vagy sem? Mit tudom én, hanem aggódom, annyi bizonyos. Felhasználom a kínálkozó alkalmat, hogy megkérdezzek valamit öntől, amit többször megfigyeltem már. A gróf kifogástalanul udvarias és rendkívül szíves irányunkban, s ön már hidegebb nem is lehetett volna, mint amilyen vele szemben volt minden egyes alkalommal. Van-e ellene valami kifogása? Hát lehetséges. Találkozott vele már valahol, mielőtt idejöttünk volna? 2-szer is. Hol? Ígérje meg, hogy 1 szót sem fog továbbadni abból, amit most elmondok. Megígérem. Becsület szavára? Becsület szavamra. Jó. Hallja tehát. És Franz rendre elbeszélte az egész Monte Cristo-i kirándulást, beleszőve a két korzikai banditát is, kiket a csempész hajó legénységek között talált. A legapróbb részletekig elbeszélte az 1001 éjszakába illő káprázatos vendéglátást a föld alatti palotában. Beszélt a lakomáról, a hasisról, a szobrokról, a valóságról és az álomról, és hogy fölébredésekor mind eme csodás dolgok bizonyítékául nem maradt meg egyéb, mint az a kis vitorla, mely a messze szemhatáron Porto Vecchio felől még felé fehér lett. Azután áttért Rómára, a kolosszeumi éjszakára, a közötte és Vampa között lefolyt beszélgetésre. Pepino esetére, kinek megmentését a gróf megígérte a banditának. Hogy miként váltotta be szavát, azt Albert is megítéleti. Végre rátért a múlt éjszakai kalandra is, és elbeszélte zavarát, melybe a hiányzó néhány száz piaszter miatt került, míg eszébe nem ötlött, hogy a grófhoz forduljon, mely ötletének az a festői szép látványosság volt az eredménye, amit a katakombákban tanyázó haramiák megpillantásakor élvezett. Albert feszült figyelemmel kísérte az egész elbeszélést, aztán megkérdezte. És talál ön ebben valami kifogásolni valót? A gróf saját hajóján utazik, mert elég pénze van hozzá. Ha Portsmouthba vagy Southamptonba megy, mindkét kikötőben egy seregi aktot láthat, mert a gazdag angolok százainak van meg ugyanez a szenvedélye, ami a grófnak, amelyben én semmi különöset nem találok. Hogy Monte Criston valóságos palotája van, ezt én csak abból magyarázom, hogy kell valahol megállapodási helyének lennie, hol nem kénytelen arról a rettenetes konyháról élni, ami engem már 4 hónap óta, önt 4 esztendeje soványítja, s ahol legalább a maga kényelmes ágyában hálhat, és nem nyomorog ezen az Isten verte komisz talján nyoszolyán, amely az én derekamat egészen tönkretette már. És nehogy kijátsza a toszkánai kormány, s ezért berendezése kárba vesszen, megvásárolta a szigetet, és még a nevét is tőle kölcsönözte. Nem gondolja, kedvesem, hogy a mi ismerőseink között tucat számra akad olyan ember, aki olyan birtok nevét viseli, amely sohasem volt az övé? És a 2 korzikai bandita, aki az ő emberei között volt? Hogy lehet ilyesmi megütközni? Hiszen önnek kellene tudnia legjobban, hogy ezek a korzikai banditák nem rabló népség, hanem olyan szegény legényféle földön futók, akik valami vendetta miatt csavarogtak el a szülőfalujukból. Így el, az még nem szennyezi be senkinek sem a kezét, ha segedelmet nyújt nekik. Ha valaha elvetődném Korzikára, legfőbb vágyam volna Kolomba banditáit megtalálhatni, mert akármit tart is ön felőlük, nekem kedves alakjaim. Hanem Vampa és a bandája úton állok és haramiják. Ezt már remélem nem fogja tagadni. Mire magyarázza hát azt a rendkívüli tekintélyt, amellyel garázda népség között lépett fel a gróf? Mivel én minden valószínűség szerint éppen e tekintélynek köszönhetem az életemet, nagyon hálátlanak kellene lennem, ha bírálgatnám. Koránt sem tekintem bűnnek, sőt, inkább megvédelmezem, nem ugyanazért, mert életemet mentette meg, ami talán túlzás is volna, hanem mert 4000 piasztert, vagyis 20000 frankot takarítottam meg a segítségével. Ennyire oda-haza bizonnyal nem becsültek volna. Ej, de azt mondja hát meg édesem, hol van ennek az embernek a hazája, milyen nyelven beszél, honnan szerezte azt a rengeteg vagyont, és minő lehetett titokzatos életének első fele, amely oly annyira komorrá zárkózottá tette a másodikat. Az ön helyében én elsősorban ezekre a kérdésekre gondoltam volna. Mikor megkapta a levelemet és a grófhoz fordult, ugye azt mondta, Albert de Monkerf utitársam barátom bajba került, segítsen nékem a kiszabadításában. Igen. És kérdezte ő öntől, hogy ki az az Albert de Monkerf, hogyan jutott a nevéhez, honnan szerezte pénzét, miből él, hová való? Kérdezte öntől minde dolgokat? Mondja. Nem kérdezte. Egész egyszerűen eljött és kiszabadított Vampa körmei közül, hol vidáman és gondtalanul találtak ugyan, de csak azért, mert jó képet csináltam a rossz tréfához. Már most, ha ezért olyan szívességre kér, amit naponta megteszünk, akármilyen odavetődött orosz vagy olasz hercegnek, akit készségesen bemutatunk a párizsi társaságnak, tőle megtagadjam. Ugyan menjen, franc, ne beszéljen bolondokat! Ez egyszer csodálatosképpen Albertnek volt igaza. Hát, tegyen, amit jónak látja, szólt Franz nagyot sóhajtva. Érvelése szép, talán helyes is, hanem azért én mégiscsak azt mondom, hogy Monte Cristo nagyon furcsa ember. A gróf határozottan nagy ember barát, önnek fogalma sem lehet, mi célból készül Párizsba. Hát, ha a Montyon díjért pályázik, ha csak az én szavazatom hiányoznék, hogy ő nyerje el, nem késném vele, annyi bizonyos. Hanem ne beszéljünk többé erről, ebédeljünk meg hamarosan, és nézzünk még el utoljára Szent Péter dicső templomába. Másnap délután 5 órakor elváltak, és Albert visszatért Párizsba, Franz pedig Velencébe rándult. Még mielőtt elindultak volna a fogadóból, Albert magához intette a pincért, és attól tartva, hogy a gróf megfeledkezik a találkozóról, névjegyet adott át neki, melyre a Vicomte Albert de Monkerf név alá oda jegyezte emlékeztetőül, május 21, délelőtt 10:30-kor, Helder utca 27.